Köszönöm, hogy többször említették már az Origó Tudomány rovatát. Azoknál a címek, vagy annál a címnél, amit a Sík András említett, néha sikerül jobbakat is kitalálni, tehát visszautalnék itt a strand témára. Akik esetleg olvassák a rovatot, azok tudják, hogy sokszor olyan figyelemfelkeltő címet kell adnunk, hogy önök aztán erre rákattintsanak. És itt néha borotva élen kell egyensúlyozni. Végül is aztán, hogyha valaki már rákattint egy ilyen figyelemfelkeltő cikkre, akkor általában komoly tartalmat talál mögötte, vagy legalábbis remélem. Nos, hát akkor vágjunk is bele, mert rövid az idő, és én csak egy ilyen nagyon alapozó előadást szeretnék tartani, mert az utánam következő előadók az egyes témákat részletesebben tárgyalják a kutatási szempontból. Röviden tekintsük át a Mars mai jellemzőit. Nyilván sokan tudják önök közül, hogy ugyanolyan szilárd felszínű kőzetbolygó, mint a Föld. Itt láthatók az átmérők, tehát körülbelül fele akkora, mint a mi bolygónk. És amint azt Almár Iván is kiemelte, a Mars tényleg a Földhöz leginkább hasonló égitest a naprendszerben, és a legígéretesebb. Közepes naptávolsága révén a klasszikus és ma már nem is nagyon használt életzóna tartományába helyezzük, ami azt jelenti, hogy olyan távolságban van a naptól, hogy kedvező légköri viszonyok esetén folyékony víz stabilan létezhet a felszínen. Mint látni fogjuk később, ma ez már egy elég szűk tartomány. Ami a periódikus dolgokat illeti, itt is vannak ugye nappalok, éjszakák, körülbelül hasonló hosszúságú napok vannak, és a Földhöz hasonlóan évszakok is vannak, mert a tengerfenderség is hasonló a Földéhez. A legfontosabb fizikai eltérés az, hogy a gravitáció sokkal kisebb, mint a Földön, körülbelül harmada. Volt szó már a légkör általános jellemzőiről. Ez a Föld légköréhez képest egy nagyon ritka légkör, és főként széndioxidból áll. Oxigén gyakorlatilag csak nyomokban fordul elő. A légkör hőmérséklete nagyon kedvezőtlen az anyagcsere folyamatok szempontjából. Természetesen, mivel nincs oxigén számottevően a légkörbe, ezért ózonréteg sem alakult ki, vagy ha ki is alakult, mára már eltűnt. Ami a felszínt illeti, itt is ugyanazokkal a kémiai elemekkel találkozhatunk, mint a Földön. És itt hangsúlyoznám, hogy amikor a marsi élet utáni kutatásról beszélünk, akkor természetesen az általunk ismert életről beszélünk, nem pedig mondjuk a kék szín szuperintelligens árnyalatairól, ahogy azt egy klasszikus sci-fiben olvashatjuk. Ami azonban erősen különbözik a Földtől a felszín tekintve, az, hogy erősen oxidált a felszíni réteg. A hipotetikus élőlények számára napenergia rendelkezésre állhat fotoszintézishez, de kémiai anyagok átalakításából származó kémiai energia is, tehát kemoszintézis is. Látjuk tehát, hogy egy nagyon mostoha, sivatagos, száraz, oxidált felszínű az általunk ismert élet számára nem nyújtanak optimális feltételeket. Ennek ellenére, mint később látni fogjuk, ma is lehetnek olyan elszigetelt ökológiai fülkék, olyan elszigetelt élőhelyek, ahol hát nagy tűrőképességű élőlények előfordulhatnak. A múltban sokkal kedvezőbbek voltak az életfeltételek. Sík András barátom kitűnő előadása után mindenki érzékelheti már, hogy nagyon komoly, szinte megdönthetetlen bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy a felszínen egykor nagy mennyiségű folyékony víz lehetett tartósan. És ez a korszak körülbelül 3,5 milliárd évvel ezelőttig tartott, ez volt a Mars vizes korszaka. Ebben az időszakban épp úgy kialakulhatott az élet a Marson, mint a Földön. Ugye tudjuk, hogy a Föld élet kialakulását 3,5-4 milliárd évvel ezelőtti időszakban képzeljük el. Néhány példa arra, hogy miért gondoljuk azt, vagy miért állítjuk azt, hogy sokkal melegebb, nedvesebb, barátságosabb hely volt a régmúltban ez a bolygó. Volt szó már az előző előadások során a nagy északi óceánról. Itt láthatják színfokozatos domborzat ábrázolással a globális domborzati viszonyokat, és a mai északi mélyföldek területén lehetett az egykori nagy északi óceán, ahova a tőle délre fekvő területekről belefolytak a folyóvizek. Volt szó a kisebb víztestekről, amelyek egyik klasszikus példája a már korábban elemzett kráter, a Spirit leszállóhelye. Tehát az ilyen felszíni mélyedéseket kisebb tengerek, tavak tölthették meg. Látjuk alul a feltételezett folyóvízi befolyást is. Ami az utóbbi évek eredménye, egyik legfontosabb eredménye a víz utáni kutatás szempontjából, azok ezek a viszonylag fiatalos formákat mutató vízfeltörések, vízfolyások, vagy inkább sárfolyások, valószínűleg olyan víztartó rétegekből bukkannak elő, amelyek egy csúszamlással eltörnek, és egy ilyen nagyon hirtelen vízlefolyás alakulhat ki, az aljánál legyezőszerű hordalékkúpokkal. Itt a Földön biztosan azt mondanánk egy ilyen formára, hogy folyóvíz formálta, ez nem fér kétség. Ami az üledékes kőzetrétegeket illeti, számos olyan felvételünk van, bocsánat, a Mars Global Surveyor űrszondától, amelyek meglepően klasszikusan, párhuzamosan rétegzett voltuknál fogva arra engednek következtetni, hogy ezek is vízben lerakódott anyagok. Összefoglalva tehát, a Mars kialakulása után körülbelül egy milliárd évig, tehát 3,5 milliárd évvel ezelőttig, egy Földhöz sokkal inkább hasonló bolygó volt, mint ma. Ez egy fantáziarajz a nagy északi óceánnal, sokkal vastagabb, sűrűbb légköre volt, amelyben valószínűleg megvoltak a légköri pajzsok, és nagyon fontos, hogy volt globális mágneses tere, minden jel erre mutat. Tehát olyan körülmények voltak, amelyek között megjelenhetett az általunk ismert élet. Ha megjelent az élet a Marson, akkor valószínű, hogy a Földhöz hasonlóan olyan területeken, olyan helyeken jelent meg, ahol bőségesen állt rendelkezésre energia és tápanyag. Ilyen helyek a Földön az úgynevezett mélytengeri füstölgők, amelyek az óceánközépi hátságokon található forró vízfeltörések. Itt láthatunk képen példát ezekből az ásványokból felépülő kéményszerű alakzatokra, és nagyon nagy felfedezés volt az, hogy itt olyan zárt életközösségek alakultak ki, amelyek egyébként a naptól teljesen függetlenek, és kizárólag a Föld belső energiájából nyerik az energiájukat. És kiemelném az élet kialakulása szempontjából az itt élő élőlények közül azokat a baktériumokat, amelyek nagyon komoly mértékben képesek elviselni a magas hőmérsékletet. Az ilyen fajokat úgy nevezik, hogy termofil, tehát meleget kedvelő fajok. Itt azonban már hipertermofilekről beszélünk, tehát ezek aztán már tényleg nagyon szeretik és bírják a meleget. Általában pedig, amikor olyan élőlényekről beszélünk, amelyek valamilyen szélsőséges környezeti tényezőt nem csak hogy elviselnek, hanem kedvelnek is, akkor úgynevezett extremofil, tehát extrém körülményeket kedvelő fajokról beszélünk. Ezekről később még részletesen egy pár szót. Na most mi történt? Történhetett természetesen, feltételes módban, ha ilyen hidrotermális fülkékben, élőhelyeken kialakult esetleg a Marson az élet. Egy érdekes elmélet, a panspermia elmélet, mely szerint a Mars testébe becsapódó meteoritok nagyobb testek hatására törmelék robbanhatott ki a felszínről, ez kikerületett az űrbe, és egy bizonyos idejű kóborolás, keringés után becsapódhatott a Föld felszínére. Tudjuk, hogy vannak olyan meteoritjaink, erről részletesen lesz később egy előadás, amelyek bizonyítottan marsi eredetűek, és nagyon érdekes dolgokat találtunk bennük. A különféle Mars-Föld kombinációkat most nem mondom el, de mindenki, aki egy kicsit végiggondolja ezt a panspermia lehetőséget, izgalmas dolgokat kombinálhat ki. Lehetséges, hogy csak a Marson alakult ki eredetileg az élet, és egy ilyen pánspermia úton került a Földre. Elképzelhető ugyanezt fordítva, elképzelhető, hogy mind a két bolygón kialakult és anyagot cseréltek, de ez már meghaladja a mostani előadás kereteit, el lehet játszani a gondolattal. Érdekes lesz, hogyha esetleg találunk majd a Marson baktériumokat, mondjuk olyan recens jelenlegi állapotban, hogy genetikai anyagukat megvizsgálhatjuk, érdekes lesz ezeket a genom szekvenciákat összevetni a földi baktériumokéval, de hát ez egyelőre csak a képzelet világa. Ha ki is alakult az élet, az imént említett problémák miatt egy nagy abortusz következett be, a Mars élet abortusza. A bolygó belső hője elfogyott gyakorlatilag, leállt a mágneses pajzsot keltő dinamóhatás, a légkört a napszél elkezdte erodálni, drámai légnyomás csökkenés következett be, az üvegházhatás mérséklődésével pedig egy lehűlés, és az egykori feltételezett nagy felszíni víztömegek elvesztek, hova tűntek, egy részük az űrbe szökött a vízkészlet, egy része, más része belefagyott a sarki pólussapkákba, és egy harmadik, valószínűleg a legnagyobb része pedig a marsi talajban van, tehát a marsi talajban, amit úgy neveznek, hogy a felső regolit réteg, ez egy ilyen kőzet és jégkeverékéből álló anyag, de vannak benne feltétlenül nagyobb jéglencsék is. Mindez, mint említettem, 3,5 milliárd évvel ezelőtt történhetett. Természetesen az egykori élőlényeket ez nagyon súlyosan érintette, és most akkor egy komoly csapás a kis zöld fénymásoló emberkékre, hogy a reklámból láthatták sokan. Gondoljunk bele, hogy 3,5 milliárd évvel ezelőtt hol tartott a földi élet. Gyakorlatilag a legkorábbi prokariótáknál, vagyis sejtmag nélküli szervezeteknél ősi baktériumok létezhettek ebben az időszakban. Ezeknek a nyomait megtaláltuk például 3,3 milliárd éves afrikai kőzetekben. Még eukarióták sem léteztek ebben az időszakban, tehát valódi sejtmaggal rendelkező sejtek. Több sejtőekről végképp nem volt szó. Tehát ezzel mindösszesen azt akarom tisztelt hallgatóság fejébe súlykolni, tudatosítani, hogyha ki is alakult a Marson az élet, akkor a 3,5 milliárd évvel ezelőtti abortusz hatására feltehetően megrekedt a bakteriális szinten. Tehát ha valamit találunk is a jövőben a Marson, az valószínűleg nagyon egyszerű, szerveződési szintű bakteriális élet lesz. Hol van a marsi vízjég? Erről is részletesen lesz szó a következő előadáshoz. Szeretném ezt előre vetíteni, ezt a képet. Nagyon fontos kép lesz a marsi élet magyar, a marsi élet magyar elmélete szempontjából. Kékkel láthatják azokat a területeket, ahol nagy mennyiségű vízjég van a talajban. És hát ugye az északi területek nem meglepőek, mert ott lehetett a nagy óceán, de némi meglepetést keltett, hogy délen is rengeteg vízjég van a talajban. Na most, akkor ha már ezt tudjuk, akkor két alapvető kérdésünk van. Két alapvető feladatunk van. Megpróbálhatjuk megkeresni az egykori kedvezőbb marsi viszonyok között kialakult, feltételezetten kialakult életnyomait, vagy pedig megnézhetjük azt, hogy a mai drámai körülmények ellenére van-e még valami keresnivalónk ilyen szempontból a Marson. Nézzük először az elsőt, illetve nem is biztos, hogy az elsőt, nézzük általában ezeket a törekvéseket. Nagyon érintőlegesen csak az időhiány miatt voltak kísérletek arra, hogy a Mars talajában kimutassák az élettevékenységek nyomait. Az első ilyen komolyabb kísérlet a Viking űrszondákhoz kapcsolódik, negatív eredménnyel zárultak. Nem sikerült kimutatni, de az utóbbi években felmerült annak a lehetősége, hogy nem voltak akkor még elég tökéletesek a műszerek, vagy általában nem tudtunk eleget magáról az életről, tehát sokan ennek az újra elvégzését sürgetik, és erre lett volna egy lehetőség a Beagle 2 leszállóegység, amely azonban sajnos kudarcot vallott. Egy másik lehetőség, említettem, hogy vannak bizonyítottan marsi eredetű meteoritjaink, ezek közül talán a legismertebb, ez az ALH84001-es példány, amely itt látható, és azért a legismertebb, mert 1996-ban jöttek elő amerikai kutatók azzal az elmélettel, hogy olyan tulajdonságai vannak ennek a meteoritnak, amelyek együttes előfordulása szerintük úgy magyarázható, hogy életnyomokat tartalmaz ez a meteorit valójában. Tehát fosszíliákat, kövületeket. Nézzünk bele ebbe a meteoritba. Érdekes, hogy ilyen úgynevezett karbonátos gömböcskék vannak bennük, amelyek kérgének az ásványi összetétele olyan, hogyha valaki itt a Földön ilyet találna, nem sokat lehetne vitatkozni azon, hogy ez feltehetően biogén hatásra jött létre. Tehát az ásványok olyan előfordulása van itt elő egymáshoz képest, ami abiogén úton, tehát élettől független úton nem jellemző. Aztán vannak benne olyan bonyolult szerves molekulák, amelyek a Földön nagyon jellemzőek kőolajban például, ami ugye tudhatóan a plankton elhalásából keletkezik, tehát biogén eredetű. Ezek a policiklikus aromás szénhidrogének, és külön érdekesség, hogy nem földi szennyeződés ez a meteoritban, mert a koncentrációjuk befelé haladva a közetbe növekszik. Tehát ez is valamiféle szerves eredetre utal. A legizgalmasabbak, talán is a legnagyobb vita jelenleg az úgynevezett magnetit kristályokon megy, ugyanis egyes kutatók szerint a magnetit kristályok egy része körülbelül 25%-a csak baktériumok által jöhetett létre. A Földön ismerünk olyan baktériumokat, amelyek készítenek ilyen magnetit kristályokat. Rengeteg elemzés folyik ezzel kapcsolatban, morfológiai vizsgálatok, nem eldöntött még a dolog. A talán leglátványosabb ebben a meteoritban, az ezen a képen látható hurkaszerű alakzatok sokasága, amelyet bárki elsőre rávághatná, hogyha mondjuk azt mondaná, egy földi körzetről van szó, nem tudná, hogy ez egy marsi meteorit, akkor rávághatná, hogy ezek ilyen baktériumkövületek is lehetnek, és valóban felmerült ez a lehetőség. Egy probléma van velük, hogy túl kicsik egy baktériumhoz képest. A baktériumok mérettartománya a mikrométeres tartományba esik, ezek pedig a nanométeres tartományba esnek, tehát túl kicsik egy baktériumhoz. És hogyha nem fedeztük volna fel a Földön az úgynevezett nanobaktériumokat, ezek földi alakzatok, akkor nagyon sok vita nem is lehetett volna ezen a felfedezésen, valószínűleg elvetették volna mint baktériumkövületeket. De szeretnék rávilágítani egy izgalmas kutatási területre, ami csak néhány évre tekint vissza, és ezek pedig a furcsa alakzatok, Földön fedezték fel őket, melegben, hő hatására, tápanyag hatására tenyésznek, szaporodnak, kvázi életjelenségeket mutatnak, de nem lehet eldönteni róluk egyelőre azt, hogy élőlények vagy nem. Ugyanis az általunk ismert élet, és most kap ez nagy hangsúlyt, az általunk ismert élet alkatrészei, idézőjelben, tehát DNS molekulák, riboszómák, egyéb sejtalkotók nem férnek bele ezekbe a dolgokba. Most joggal mondhatják, hogy egy baktériumban nem is kell olyan sok sejtalkotó, de magával mondjuk a DNS molekulának a méretével is probléma van. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha ezek élőlények is, egyelőre olyan életet képviselnek, amelyet mi nem ismerünk. Most próbáljuk meg összekapcsolni akkor a két dolgot az előzőre egy picit visszaugorva. Mi van, hogyha ezek a marsi alakzatok, ugye egy meteoritban vagyunk, mi van, hogyha ezek is nanobaktériumok, csak megkövült nanobaktériumok? És akkor lehet föltenni a kérdéseket, hogy akkor ezek is éltek, vagy nem éltek, akkor van-e valami összefüggés köztük pánspermia, tehát itt már aztán el lehet menni mindenféle izgalmas fantáziálás irányába, de én még ettől egyelőre óvnám a társaságot. Először is el kell dönteni, hogy a földi nanobaktériumok azok élőlények vagy nem, és utána lehet majd erről komolyabban gondolkodni, és be lehet aztán hozni egy harmadik, még izgalmasabb szállat, aki esetleg a biokémia gyönyöreiben leli a legnagyobb élvezetet, gondolom sokan vannak itt közöttetek ilyenek, ez pedig a riboorganizmusok, az RNS világ problémája, mert lehetséges, hogyha mondjuk DNS és az általunk ismert sejtalkotók nem is férnek bele ezekbe a kis nanobaktériumokba, lehet, hogy azt az ősi, hipotetikus RNS világot képviselik, amely feltehetően a DNS molekulák és a fehérjék összehangolódása előtt jött létre itt a Földön. Viszont ilyen elméleti evolúció biológiában most semmiképpen nem szeretnék belemenni, ugorjunk tovább. nézzük meg azt, hogy ma hol kereshetünk életet a Marson, mint utaltam rá. Nagyon szűk az a tartomány, ahol ma a felszínen folyékony víz lehetséges. Mindössze 0 és 2 Celsius fok között van, tehát 2 Celsius fokon az alacsony légnyomás miatt felforr a víz a Marson, és így viszonylag kevés olyan ökológiai fülke van, ahol folyékony víz előfordulhat. Miért mondom a folyékony vizet? Még az előadó torka is kiszárad, hogyha sokat beszél, hiszen mi is a vízből származunk, és a nyálkahártyák kívánják a vizet. Bocsánat, most tényleg. Ez az egyetlen dolog, amit a kezemben tartok, nem a műanyag pohár, mert az egy környezeti szempontból káros, viszont az ANTS nem enged mást. Visszatérve a fő csapás irányra, a folyékony víz az egyetlen olyan dolog, amely az általunk ismert élethez mai tudásunk szerint nélkülözhetetlen. Vannak olyan élőlények a Földön, biztosan sokan tudják, amelyek napfény nélkül megélnek, lásd a mélytengeri füstölgőket, vannak anaerob, tehát oxigént nélkül élő fajok, stb. De vízre mindenkinek szüksége van folyékony állapotban, legalábbis időnként. Tehát, amikor a Marson a víznyomában haladunk, akkor egyben az élet után is haladunk. Nézzük meg, hogy hol fordulhat elő folyékony víz. Hát előfordulhat az úgynevezett sárfolyásokban, erről részletesen később lesz szó. Most megint csak azt emelném ki a következő előadás szempontjából, hogy nagyon sok ilyet találunk a déli magasabb déli szélességeken is. Egy hasonló kép, mint amit korábban már láthattak, ilyen kráterperemi lefolyások, viszonylag fiatalos alakzatok. Tehát lehetséges, hogy itt nagyon rövid időre lefolyások során átmenetileg folyékony víz lehet a felszínen. Kereshetjük a folyékony vizet átmeneti előfordulásban, mondjuk a nagyon mély területeken, a Hellas medence látható, amely 9 kilométeres mélysége miatt a zajzatán egy nagyobb légnyomás képvisel, és lehet, hogy ott egy nagyobb tartománya van a folyékony víznek, illetve kereshetjük az éjszaka kicsapódott dérhó szublimációjából kialakuló vizet. Na most, hogyha ezeken a helyeken keressük ma az életet, akkor extremofileket kell keresnünk, tehát olyan fajokat, amelyek nem tobzódni szeretnek a vízben, hanem csak arra van szükség, hogy legalább néha egy kis folyékony víz legyen, és amit nekik esetleg kedvezhet, az az, hogy a felszínen előforduló sók úgy befolyásolják a víz stabilitását, hogy ez nekik kedvező legyen. Lesz szó a következő előadásokban olyan antarktiszi algafajokról, amelyek nagyon jól bírják az ilyen körülményeket. Tehát földi példákat már találtunk ilyen környezet elviselésére. Ez alapján van esélyünk arra, hogy a Marson ennek megfelelő analóg fajokat keressünk. A legígéretesebb terület pedig talán a már említett krioszférában, tehát ebben a jeges, törmelékes rétegben, ahova ugye az egykori marsi vízkészlet nagy része távozott, tehát az ebben előforduló víztestek, vizes ökológiai fülkék, amelyek úgy jöhetnek talán létre, hogy a bolygó belső hője miatt átmenetileg vagy hosszabb időre is a jég egy része megolvad. És természetesen erre is tudunk már földi példát mondani, nagy meglepetést keltettek a litofil, ugye a görög litosz kőzet, litofil kőzethez vonzódó, nem lehet ezt, nem érdemes lefordítani. Lényeg az, hogy kiderült az utóbbi években, hogy magában a földkérekben rengeteg baktérium él, elég tekintélyes mennyiségű biomassa lehet a földkérekben, amelyek gyakorlatilag a kőzet fogyasztásából, bazalt fogyasztásából nyerik az energiájukat. Természetesen ez további kutatásokat igényel, nagyon nagy meglepetés egyelőre, és lehet még folyékony víz a pólussapkák, tehát a sarki jégsapkák alján eltemetett tavak formájában. Erre egy klasszikus földi példa az antarktiszi Vostok-tó, amelyben most nem is tudom, hogy belefúrtak-e már, vagy még csak akarnak, de minden esetre itt felmerül megint csak Almár Iván előadására visszautalva a környezetszennyezés problémája. Vostok-tó valószínűleg jó pár 100 millió év óta érintetlen terület. Ha most mi belemélyítünk egy fúrót, és bevisszük ezzel esetleg a nem megfelelően sterilizált felszíni baktériumokat, akkor egy ritka életközösséget tehetünk tönkre, akár csak a Marson, hogyha eljutunk esetleg odáig. Tehát valóban a naprendszer környezetvédelme ma már nem egy mulatságos vicc, hanem egy fontos dolog. És összefoglalva, azokat a feladatokat, amelyek előttünk állnak ahhoz, hogy ebben a témában egyre komolyabb eredményeket érhessünk el. Az asztrobiológia, biztos sokan hallották ezt a szót, tulajdonképpen most is arról beszélünk végig, az asztrobiológia egyik legnagyobb módszertani problémája, egyik legnagyobb feladata az, hogy végre sikerüljön már biztonságosan elkülöníteni biogén és abiogén eredetű formákat. Most ugye persze így besorolták ezeket a dolgokat, hogy azt mondják, hogy first class biomarker, vagyis első osztályú biomarker, mondjuk ha kitennék ide egy Australopithecus koponyát, senki nem vitatná azt, hogy ez biogén eredetű, mert elég kicsi az esély arra, hogy élettelen folyamatok hatására véletlenül alakult ki, vagy ha Armstrong lábnyomát a Holdon kivetíteném, akkor az is valószínűleg biogén eredetűnek ítélni a többség, kivéve talán az UFO kutatókat, bár most már nem biztos, hogy így gondolják. És ha nincsenek ilyen egyértelmű dolgaink, akkor viszont már nagyobb nehézségbe ütközünk, sokszor morfológiai alapon nem lehet eldönteni, hogy az a kis hurka, az most biogén vagy abiogén, tehát ez egy nagyon fontos feladat. A második, folytatni kell a bolygók megismerését, planetológiai kutatásokat, és nagyon komolyan folytatni kell a földi extremofilek vizsgálatát, hogy megérthessük azokat a biokémiai hatásmechanizmusokat, amelyek segítségével képesek megélni ilyen mostoha körülmények között, és ebből tanulva megkereshessük esetleges társaikat a Marson is. Köszönöm szépen a figyelmet!